Péter első levele, első és második fejezet. Jézusnak számos tanítványa volt, és közülük 12-t választott ki, hogy apostolai legyenek, Simon Péter pedig egyike volt ezeknek. Péter halászember volt, Jézus pedig elhívta őt, hogy emberek halászává tegye. A korai egyház hagyományai szerint Péter rendkívül impulzív természetű, magas ember volt, aki vezető szerepet töltött be a korai egyházban. Péter, Jézus Krisztus apostola, Pontus, Galácia, Kapaduk, Ázsia és Bitínia szorványában élő jövevényeknek. A korai egyház fennállásának korai szakaszában üldözni kezdték a jeruzsálemi gyülekezetet, és ennek eredményeként a keresztények szétszóródtak a világban. Péter tehát azokhoz a keresztényekhez intézi ezt a levelet, akik az apostolok cselekedeteiben feljegyzett keresztény üldöztetések hatására szétszóródtak a világban. Ez a levél elsősorban zsidó hívőknek íródott, akik arra kényszerültek, hogy elhagyják Jeruzsálemet, amikor a jeruzsálemi gyülekezetet üldözni kezdték. Az 1 Péter 2.10-ből azonban kiderül, hogy Péter nem kizárólag zsidó hívőknek írt itt, hanem pogányokból lett keresztényeknek is. Péter a következőket írja azokról, akiknek ezt a levelét címzi. Akik ki vannak választva az Atyaisten eleve elrendelése szerint. Valóban létezik egy olyan doktrína, amely a kiválasztásról szól, vagyis arról, hogy Isten kiválasztja azokat, akik megöröklik majd az üdvösséget. A kiválasztás azonban az Isten eleve elrendelése szerint történik, vagyis Isten előzetes tudása szerint. E két dolog mindig együtt fordul elő az igében. Ha valaki hisz abban, hogy Isten mindent tud, akkor nem lesz problémája a kiválasztás doktrínájával. Szemben azzal, aki egy nem mindent tudó Istenben hisz, hanem olyan Istenben, akinek tudása erősen behatárolt. Az Efezus 1.4-ben ezt olvashatjuk. Mert ő benne kiválasztott minket magának, már a világ teremtése előtt. Az 1 Péter 1.2-ben pedig azt olvashatjuk, akik ki vannak választva az Atya Isten eleve elrendelése szerint. Az 1 János 3.20 elárulja nekünk, hogy Isten mindent tud. Ha azonban Isten mindent tud, már nincs mit megtudnia pontosan azért, mert tud mindent. Számunkra ezt azért olyan nehéz megérteni, mert a mi életünk időhöz kötött, és nap-nap után egyre csak lépegetünk előre az idő vízszintes tengelyén. Isten azonban egy teljesen más szemszögből látja a dolgokat. Ő a lineáris idődimenzió felett helyezkedik el, és nincs rákényszerülve arra, hogy az emberekhez hasonlóan múltban, jelenben és jövőben gondolkodjon, mert ő egyszerre látja a dolgok kezdetét és a végét. Mivel tehát Isten mindent tud, azt is tudja már előre, hogy kik üdvözülnek majd, és pontosan erről szól az eleve elrendeltetés, amit Isten előzetes tudásának is nevezhetünk. Mivel Isten előre tudta, hogy kik válaszolnak majd az ő szeretetére és kegyelmére, kiválasztotta azokat, hogy Isten gyermekeivé lehessenek. Akik ki vannak választva az Atya Isten eleve elrendelése szerint a lélek megszentelő munkája által az engedelmességre és a Jézus Krisztus vérével való meghintésre. Itt azt látjuk, hogy az üdvösség munkájából a teljes Szent Háromság kiveszi a részét. Kiválasztva az Atya Isten eleve elrendelése szerint, megszentelve a lélek munkája által, és meghintve, vagyis megtisztítva Jézus vérével. A kegyelem, amely a görögben a káriszt, tipikus görög köszöntés volt, a békesség, amely héberül salom, pedig tipikus zsidó köszöntés. Áldott a mi Jézus Krisztusunk Istene és Atya, aki nagy irgalmából újjászült minket Jézus Krisztusban, a halottak közül való feltámadása által élő reménységre. A reménység minden ember számára nagyon fontos, mert a remény viszi előre az embert. Sokszor már közel állunk ahhoz, hogy feladjuk az egészet, de valahogy mégiscsak reménykedünk abban, hogy megváltoznak a dolgok. És mivel a szívünkben ott van a reménység, mégsem adjuk fel, mégiscsak tovább megyünk. Amikor Jézus tanítványai látták, hogy Jézus csodákat tesz, és amikor hallották, hogy Jézus miről tanít, reménységüket Jézusba, a messiásba vetették, és hitték, hogy Jézus a megváltó. A Máté 16-ban Jézus éppen Cézárea Filippi területén járt, és megkérdezte tanítványaitól, hogy ti kinek mondotok engem. Ekkor Simon Péter megszólalt, és így felelt. Te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Jézus így válaszolt neki. Boldog vagy, Simon, Jóna fia, mert nem test és vér fedte fel ezt előtted, hanem az én mennyei atyám. A tanítványok tehát meg voltak győződve arról, hogy Jézus a messiás. A kereszt azonban sok mindent megváltoztatott, ugyanis a tanítványok nem értették meg, hogy a messiásnak szenvednie kell majd, sőt, mi több, meg is kell halnia. Az erről szóló ószövetségi proféciákat figyelmen kívül hagyták, és csak azokra fektették a hangsúlyt, amelyek a messiás eljövendő királyságát vetítették előre. A tanítványok csak erre koncentráltak, és közben azon tanakodtak, hogy ki milyen pozíciót tölt majd be az eljövendő királyságban. Sőt, mi több, nem csak tanakodtak, hanem egymás közt vitatkoztak is azon, hogy ki lesz majd a nagyobb az Isten országában. Jakab és János édesanyja is odament Jézushoz, és megkérte őt, hogy két fia üljön majd Jézus jobbján és balján az ő országában. A tanítványok tehát arra számítottak, hogy Jézus bármelyik pillanatban megalapítja az ő országát, ezért amikor Jézus a hamarosan bekövetkező haláláról beszélt nekik, ez felzaklatta őket. A Máté 16-ban nem sokkal azután, hogy Péter megvallja Jézusnak, hogy ő a Krisztus, az élő Isten fia, Jézus nyíltan szól a haláláról tanítványainak. És mit látunk a 22-es versben? Péter ekkor magához vonta Jézust, és feddeni kezdte. Isten mentsen, Uram, ez nem történhet meg veled. A tanítványok nem értették, hogy Jézus kereszthalála központi szerepet játszott a megváltásban. Erre csak Jézus feltámadása után döbbentek rá. Úgyhogy amikor Jézus kilehelte a lelkét a kereszten, lényegében vele haltak a tanítványai is. Jézus halála után teljesen összetörtek, és elvesztettek minden reményt. Nézzük csak meg, hogy mit mondanak a tanítványok az Emmauszi úton a Lukács 24-ben. Jézus feltámadása után a két tanítvány mellé szegődött, akik szomorúan beszélgettek. A két tanítvány nem ismerte fel Jézust, ő pedig megkérdezte tőlük, hogy miért lógatjátok az orrotokat, miért ez a nagy szomorúság. Erre ők a 18-as versben így válaszoltak. Te vagy az egyetlen idegen Jeruzsálemben, aki nem tudod, hogy mi történt ott ezekben a napokban. Erre Jézus megkérdezte, hogy mi történt. Ők így válaszoltak neki. Az, ami a názáreti Jézussal esett, aki proféta volt szóban és tettben, hatalmas Isten és az egész nép előtt. Hogyan adták át a főpapok és a főemberek halálos ítéletre, és hogyan feszítették meg? Mi pedig abban reménykedtünk, hogy ő fogja megváltani Izraelt. Mit mondanak tehát? Azt, hogy ők Jézusban reménykedtek. Ők hitték, hogy Jézus a messiás, a megváltó, de megölték őt, úgyhogy mindennek vége, nincs többé remény. A 25-ös versben Jézus így szólt hozzájuk. Ó, ti balgák, milyen rest a szívetek arra, hogy mindazt elhiggyétek, amit megmondtak a proféták? És ekkor Jézus egymás után fedte fel előttük azokat az ószövetségi proféciákat, amelyek előre megjövendőlték, hogy a messiásnak szenvednie kell majd, és meg is kell halnia. Amikor a faluhoz értek, Jézus úgy tett, mintha tovább akarna menni, de azok unszolták és kérték, hogy maradjon velük, mert esteledik, a nap is lehanyatlott már. Úgyhogy Jézus velük maradt. Amikor asztalhoz telepedett velük, vette a kenyeret, megáldotta, megtörte és nekik adta. Erre megnyílt a szemük és felismerték, ő azonban eltűnt előlük. Ekkor így szóltak egymásnak. Nem hevült-e a szívünk, amikor beszélt hozzánk az úton, amikor feltárta előttünk az írásokat? Vagyis azt mondják, hogy igen, tudnunk kellett volna, hogy ő az. És még abban az órában útra keltek és visszatértek Jeruzsálembe. Szerintem siettek, amennyire csak tudtak, hogy azt a mintegy 14 kilométeres utat minél hamarabb megtegyék, és elmondhassák a tanítványoknak, hogy látták a feltámadt Krisztust. És mit is mondtak a tanítványok az Emmauszi úton? Hogy ő benne reménykedtünk múlt időben. mielőtt újra felismerték volna Jézust, úgy érezték, hogy a reménységük meghalt. Áldott a mi Úrunk Jézus Krisztus Istene és Atya, aki nagy irgalmából újjászült minket, Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által élő reménységre. Nem halott a reménység, mert Jézus Krisztusban élő reménység van, azért, mert Jézus feltámadt a halálból. Ezért lehet élő reménységünk. Ha Jézus nem támadt volna föl a halálból, ma nem lehetne keresztény egyház, hiszen az egész alapja éppen Jézus Krisztus feltámadása. Mivel azonban Jézus Krisztus feltámadt a halálból, nem csak egyszerűen reménységünk lehet, hanem egy élő reménységünk. És tudhatjuk, hogy örökös társak vagyunk Jézus Krisztussal együtt, hogy valóban miénk az az örökség, amelyet Isten nekünk szánt. Pál az efezusiakhoz írt levelében imádkozik az efezusiakért az 1.18-ban, és azt kéri, hogy hadd lássák meg az efezusiak, hogy milyen reménységre hívta el őket Isten. Milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek között. De vajon tisztában vagy-e azzal, hogy milyen reménységre hívott el Isten? Hogy mik az ő örökkévaló tervei reád nézve? Tudod-e, hogy micsoda dicsőséges jövő vár ránk, amikor majd ott élhetünk az ő országában és az ő jelenlétében örökké? Pál tehát azért imádkozott, hogy meglássák, hogy milyen élő reménységre hívta el őket Isten, és hívott el bennünket is, és milyen gazdag a mi örökségünk, amely a mennyben vár ránk. Ami az 1 Péter 1.4 szerint szeplőtlen, hervadhatatlan, soha el nem múló örökség. Érdekes, hogy a Bibliában mindig egyensúlyban áll az Isten mindenhatósága és az ember felelőssége. Az ige mind a kettő mellett állást foglal, egyrészt tehát igaz az, hogy Isten mindenható, másrészt viszont az is igaz, hogy az emberek egy bizonyos felelősséget hordoznak. Ez annyit jelent, hogy nekünk reagálnunk kell Istenre, ez a mi felelősségünk, ez a mi részünk. Sajnos ezt a két dolgot a mi behatárolt gondolkodásunkkal nem mindig tudjuk összeegyeztetni, mégis mindkét dolog igaz és valós. Az 1 Péter 2.3-ban Péter arra fekteti a hangsúlyt, hogy Isten mindenek felett való. Ki lettetek választva az Atyaisten eleve elrendelése szerint, a lélek megszentelő munkája által, engedelmességre és a Jézus Krisztus vérével való meghintésre. Áldott a mi Úrunk Jézus Krisztus Istene és Atya, aki nagy irgalmából újjászült minket Jézus Krisztusban, a halottak közül való feltámadása által élő reménységre, és aki egy soha el nem múló, szeplőten, elhervadhatatlan örökséget tart fenn számunkra a mennyben. Titeket pedig Isten hatalma őriz. Eddig a pontig csak Isten munkájáról van szó. Isten az, aki mindezt elvégzi, aki mindezt megteszi. Ha azonban tovább olvasunk, a mi részünkre is fény derül. Titeket pedig Isten hatalma őriz hitáltal az üdvösségre. Mi tehát ebben az egészben a mi feladatunk? Hinni. Isten végzett el mindent, és egyetlen fontos feladatot sem hagyott ránk, hiszen mi nagyon gyengék vagyunk, és úgyis csak tönkretennénk mindent. Ezért Isten mindent elvégzett, és nekünk csak egyetlen dolgunk maradt hátra, az, hogy higgyünk. Egyszer Jézustól megkérdezték, hogy mit tegyünk, hogy Istennek tetsző dolgokat cselekedjünk. Jézus ezt felelte nekik. Az az Istennek tetsző dolog, hogy higgyetek abban, akit ő elküldött. Isten tehát elvégezte a munkát, a mi részünk pedig az, hogy higgyünk ő benne, és abban, amit ő elvégzett. Ezen örvendeztek. Igen, én örvendezek, örülök annak a munkának, amelyet Isten értem elvégzett, örülök annak az örökségnek, amely már az enyém Jézus Krisztus által. Örülök annak, hogy örök életem van, és örülök annak a reménységnek, amely egy élő reménység, mert Jézus feltámadt a halálból. Ezen örvendeztek, noha most, mivel így kellett lennie, egy kissé megszomorodtatok különféle kísértések között, vagyis különféle megpróbáltatások között. A zsidók korábban már fellázadtak a római hatalom ellen, és 6 évvel Péter ezen levelének megírása után egy újabb lázadás tört ki, amely végül Jeruzsálem pusztulását eredményezte Titus keze által. Ezt követően még egyszer fellázadnak majd Hadrianus uralkodása alatt, erről azonban már keveset tudunk, hiszen akkor már nem élt Józsefus, aki mindezt feljegyezhette volna. A zsidókat tehát azokban az időkben azért üldözték, mert zsidók voltak. Ha pedig valaki nem csak zsidó volt, hanem Jézus Krisztusban is hitt, akkor kétszeres üldöztetésnek volt kitéve, hiszen a hívőket is üldözték abban az időben. Péter tehát azt mondja a 6. versben, hogy ezen örvendeztek, vagyis azon, amit a jövő tartogat számotokra, hiszen tudjátok, hogy örök életetek van, hogy az örökség már a tietek, noha most komoly megpróbáltatásokat kell kiálljatok. Péter hozzáteszi, hogy mindez azért van, hogy a ti megpróbált hitetek, amely sokkal értékesebb a veszendő, de tűzben megpróbált aranynál, Jézus Krisztus megjelenésekor méltónak bizonyuljon a dicsőségre és a tisztességre. Isten a kemény megpróbáltatásokat arra használta fel, hogy megtisztítsa az ő népét. És bizony az Úr gyakran teszi ezt a mi életünkben is. Isten megengedi, hogy megpróbáltatásokon menjünk keresztül, hogy megpróbálja hitünket és megerősítse azt. A mi megpróbált hitünk ugyanis számára sokkal, de sokkal értékesebb a veszendő aranynál. Hogy a ti megpróbált hitetek, amely sokkal értékesebb a veszendő, de tűzben kipróbált aranynál, Jézus Krisztus megjelenésekor, és itt a görög eredetiben az apokalipszis szó szerepel, méltónak bizonyuljon a dicséretre, dicsőségre és tisztességre. Őt szeretitek, pedig nem láttátok. Ő benne hisztek, bár most sem látjátok, és kimondhatatlan dicsőült örömmel örvendeztek. Jelenleg tulajdonképpen mi is abban a helyzetben vagyunk, mint azok, akiknek Péter ezt a levelet írta, hiszen nem láttuk Jézust, mégis szeretjük őt. Én is leírhatatlan boldogságot érzek, és örülök annak, hogy örök életem van. Örvendezek abban, hogy egy örökség vár rám a mennyben, örülök az üdvösségemnek, az élő reménységemnek, mégpedig annyira, hogy azt szavakba önteni nem lehet. Mert elértétek hitetek célját, lelketek üdvösségét. Ezt az üdvösséget keresték és kutatták a próféták, akik a nektek szánt kegyelemről profétáltak. Kutatva, hogy melyik vagy milyen időről tett kijelentést a Krisztus bennünk levő lelke, amikor előre bizonyságot tett a Krisztusra váró szenvedésekről és az ezeket követő dicsőségről. Péter tehát itt azt mondja, hogy ezek a proféták nem értették teljesen mindazt, amit leírtak. Emlékezzünk csak arra, hogy Dániel proféta könyvében az Úr sok mindent megmutatott Dánielnek, és Dániel egyszer csak megkérdezi az Úrtól, hogy Uram, mi lesz végül mindebből? Dániel el is mondja itt nekünk, hogy hallottam ugyan, de nem értettem ezeket a dolgokat. Erre Isten így válaszolt. Menj el, Dániel, mert ezek az igék le vannak zárva és el vannak pecsételve a végső időkig. Vagyis ne törődj ezzel, Dániel, mert ezek a dolgok majd csak később válnak érthetővé. A 22. Zsoltárban ezt olvashatjuk. Az utódokat szolgálják ők, beszélnek az Úrról a jövő nemzedéknek. Jönnek és a születendő népnek hirdetik majd, hogy igaz, amit ő tesz. Itt is arról van tehát szó, hogy mindaz, amit leírnak, azt a jövő nemzedékének írják, még ha nem is értik teljesen mindazt, amit lejegyeznek. A proféták tehát gyakran maguk sem értették pontosan mindazt, amit leírtak, bár szerették volna érteni. Vajon mire gondolhatott Ézsaiás, amikor az Ézsaiás 9.5-ben egy csodálatos proféciát jegyez le az eljövendő messiásról? Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk. Az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni. Csodálatos tanácsos, erős Isten, örökkévaló atya, békesség fejedelme. Uralma növekedésének és a békének nem lesz vége a Dávid trónján és országában, mert megerősíti és megszilárdítja törvénnyel és igazsággal, mostantól fogva mindörökké. A seregek urának féltő szeretete viszi ezt véghez. Ugyanez az Ézsaiás proféta az Ézsaiás 53-ban a következőket is leírta. Megvetett volt és emberektől elhagyatott. Fájdalmak férfia, betegség ismerője, eltakartuk arcunkat előle, megvetett volt, nem törődtünk vele. Pedig a mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta, mi azt gondoltuk, hogy Isten csapása sújtotta és kínoszta. Mindnyájan tévelyektünk, mint a juhok. Mindenki a maga útját járta, de az Úr őt sújtotta mindnyájunk bűneiért. Képzeljük csak el, hogy Ézsaiás a Messiásról, mint egy hatalmas uralkodóról ír, aki megalapítja az ő országát, később pedig megjövendőli a Messiás halálát. Ez a két profécia bizony látszólag ellentétben állt egymással. Biztosan ő sem értette ezt teljesen, hiszen az egyik helyen azt látjuk, hogy uralkodni fog a Messiás, a másik helyen pedig azt, hogy megkínozzák és megölik. Mi tudjuk ugyan, hogy mindaz, amit Ézsaiás lejegyzett, a Szentlélektől ihletett, de el tudom képzelni, hogy maga Ézsaiás értetlenül állt mindazok előtt, amit saját maga leírt. Gondoljunk csak bele, hogy mit gondolhatott Dávid, amikor a 22. Zsoltárt írta, ami így kezdődik. Én Istenem, miért hagytál el? Távol van tőlem a segítség, pedig jajgatva kiáltok. Istenem, hívlak nappal, de nem válaszolsz. Éjszaka is, de nem tudok elcsendesedni. Pedig te szent vagy, trónodon ülsz, rólad szólnak Izrael dicséretei. A Zsoltár pedig a későbbiekben leírja Krisztus kereszthalálát, és azt, ahogy majd a megváltó kezét és lábát átjukasztják. Tehát a proféták sem értették teljesen a Krisztus szenvedéseiről szóló, illetve a szenvedést követő dicsőséget megjövendőlő proféciákat. A proféták próbálták mindezt megérteni, de nem értették teljesen, ezek a proféciák ugyanis nem nekik szóltak, hanem az eljövendő nemzedékeknek, és azért íródtak, hogyha az események megtörténte után az emberek elolvassák azokat, akkor megértsék, hogy mi történt. Hogy megértsék, hogy Istennek milyen terve volt az üdvösségre, hogy megértsék, hogy Jézus Krisztus kereszthalála elengedhetetlen volt ahhoz, hogy mi üdvözülhessünk, hogy egy szent papságnak neveztethessünk, hogy gyümölcsöt teremhessünk az ő dicsőségére. Ők azt a kijelentést kapták, hogy nem maguknak, hanem nektek szolgálnak azokkal, amikről most az evangélium hirdetői prédikálnak nektek, a mennyből küldött szent lélek által, és amikbe angyalok vágyakoznak beletekinteni. Isten tehát a Jézus Krisztus általi megváltás tervét titokban tartotta, és még az angyalok is vágyakoznak ebbe beletekinteni. Ezért tehát elméteket is felkészítve. És itt álljunk meg egy pillanatra. Nézzük csak meg, hogy mit ír a Károli fordítás. Annak okáért felövezvén elmétek derekait. Azért tartottam fontosnak ezt megemlíteni, mert derekuk felövezésének kulturális vonatkozásai vannak a zsidók számára. Abban az időben a férfiak hosszú, bokáig érő köntöst viseltek. Ha azonban kénytelenek voltak valami oknál fogva futásnak eredni, vagy valamiféle fizikai munkát végezni, akkor a hosszú köntös erre a célra nem igazán felelt meg, ezért a köntösük alját felhajtották, és egy övvel a derekuk köré erősítették. Vagyis így most már a köntösük csak a térdükig ért, és így tudtak futni vagy dolgozni is. Amikor az ige azt írja, hogy övezd fel elméd derekait, akkor ez valóban azt jelenti, amit az új fordításban is találunk, hogy készítsétek fel elméteket, induljatok és gondolkodjatok el ezeken a dolgokon. Ezért tehát elméteket felkészítve legyetek józanok, és teljes bizonyossággal reménykedjetek abban a kegyelemben, amelyet Jézus Krisztus megjelenésekor kaptok. Mint engedelmes gyerekek, ne igazodjatok azokhoz a korábbi vágyaitokhoz, amelyek tudatlanságotok idején voltak bennetek. Ne úgy éljetek, ahogy akkor éltetek, amikor Isten igazságával szemben még tudatlanok voltatok. Ne éljetek úgy, ahogy megtérésetek előtt éltetek. Ne feledjük, hogy az embernek van teste, elméje és lelke, és az ember elméje fölött a testvágyai igyekeznek uralkodni. Azonban aki újjászületett, már olyan ember, akinél nem a test van az első helyen, hanem a lélek kerül az első helyre. Aki újjászületett, annál a sorrend megváltozik, és azt mondjuk, hogy lélekből, elméből és testből áll, és így benne már nem kell a testvágyai uralkodjanak. A test a harmadik helyre szorult, és a lélek került előtérbe. Számára az élet már többről szól, mint evésről és ivásról, az újjászületett ember már a lélek dolgaival van elfoglalva. Gondolkodását többé már nem a test dolgai kötik le, amelyek a halálba vezetnek. Péter tehát azt mondja a 14. versben, hogy mint engedelmes gyermekek, ne igazodjatok azokhoz a korábbi vágyaitokhoz, amelyek a tudatlanságotok idején voltak bennetek. Vagyis ne a testi vágyaitok szerint éljetek, ne engedjétek, hogy azok határozzák meg a gondolataitokat, a cselekedeteiteket és az egész életeteket. Ha a mai világban körülnézünk, akkor pontosan ezt látjuk azok életében, akik nem ismerik Krisztust. Nagyon sok ember csak azért él, hogy testi vágyait kielégítse. Hanem mivel ő, a Szent hívott el titeket, magatok is szentek legyetek egész magatartásotokban. Isten tehát egy másfajta életre hív el bennünket. Arra hív el, hogy szent és tiszta életet éljünk, hogy a lélek szerint éljünk, és ne a test vágyai szerint. Úgy, amint megvan írva, szentek legyetek, mert én szent vagyok. Ezt mondta Izrael istene, amikor nekik adta a törvényt. Ha pedig, mint atyátokat hívjátok őt segítségül, aki személyválogatás nélkül ítél meg mindenkit cselekedete szerint, félelemmel töltsétek el jövevénységetek idejét. Félelemmel, vagyis félve és tisztelve Istent. Tudván, hogy nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg, atyáitoktól örökölt, hiába való életmódotokból. Most tehát már nem hiába való az életünk. Nem a testi vágyaink határozzák meg az életünket, és nem teszik azt üressé, hanem most már a lélek szerint élhetünk egy bővölködő életet. Jézus megváltott bennünket, és kiszabadított bennünket a bűn rabszolgasságából, abból a börtönből, amelyben a test tartott bennünket. Tehát nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg. Az ezüst és az arany ugyanis veszendő dolgok, nem maradnak meg örökké, az ember lelke azonban örökké való. Az örökké való dolgokat azonban nem vásárolhatjuk meg múlandó dolgokkal. Mi nem vásárolhatjuk meg az üdvösségünket, nem is érdemelhetjük azt ki, mert nem érdemeljük meg az üdvösséget. Az üdvösség Isten ajándéka, egy kegyelmi ajándék, egy olyan munka, amelyet 100%-ban Isten végzett el, a mi részünk pedig mindössze annyi, hogy ezt elfogadjuk. Tehát nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg atyáitoktól örökölt hiába való életmódotokból. Mivel Péter elsősorban a hívő zsidóknak ír, rámutat azokra a különféle hagyományokra, amelyek napjainkban is számos zsidó életét meghatározzák. A zsidó kultúrában nagyon sok tradíciót látunk, de ezt persze más kultúráról is elmondhatjuk. Minden kultúrában találunk számos olyan hagyományt, amelyek mára már nagyon mély gyökeret vertek az adott kultúrában, de amelyektől érdemes lenne megszabadulni. Gondoljunk csak például a karácsonyra. A karácsony megünneplésének hagyománya annyira része már a kultúránknak, hogyha azt mondanám, hogy többet ne ünnepeljük meg a karácsonyt, egyesek biztosan azonnal megköveznének. Annyira idegennek érezzük ezt a gondolatot. Pedig eredetileg a karácsony egy olyan pogány ünnep volt, amit nem is karácsonynak hívtak, hanem a téli napfordulót ünnepelték ilyenkor. Később azonban keresztény tartalommal töltötték meg, és azt mondták, hogy mi lenne, ha ekkor ünnepelnénk Krisztus születését, és így indult útjára a karácsony ünnepe. Pedig Jézus nem is december 24-én született, mégis akkor ünnepeljük az ő születésnapját. És ekkor mi is azt tesszük, amit a világ többi részén élő emberek. Elmegyünk ajándékokat vásárolni, és feldíszítjük a karácsonyfát. Azt tesszük tehát, amit a pogány világ is tesz. De ha már megtartjuk ezeket a hagyományokat, legalább figyeljünk arra, hogy valóban keresztény tartalommal töltsük meg azokat, és ne csak hiába való pogány ünnepeket üljünk a világ módjára. Tudván, hogy nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg atyáitoktól örökölt hiába való életmódotokból, hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtlen báránynak, Krisztusnak a vérén. A megváltás gondolata már az Ószövetségben is jelen volt. Az áldozati bárány szimbóluma visszanyúlik egészen az egyiptomi rabság idejéig, amikor egy bárányt kellett minden zsidó családnak feláldoznia, és a bárány vérével meg kellett kenni az ajtófélfájukat ahhoz, hogy az elsőszülöttjük életben maradhasson. Tehát az áldozati bárány áldoztatott fel az elsőszülöttek helyett. A 2 Mózes 12-ben Isten a következő utasításokat adja ezzel kapcsolatban. Ennek a hónapnak a 10-én vegyen magának mindenki egy bárány családonként és házanként egy bárányt. Legyen a bárány hibátlan, hím és egyéves. Ennek a hónapnak a 14. napjáig tartsátok magatoknál, és azután este vágja le Izrael egész gyülekezeti közössége. Vegyenek a vérből, és kenjék a két ajtófélfára és a szemöldökfára azokban a házakban, ahol megeszik. Mert átvonulok ezen az éjszakán Egyiptom földjén, és megölök minden elsőszülöttet Egyiptom földjén, akár ember, akár állat ez. De az a vér jel lesz a házaitokon, amelyekben ti laktok. Ha meglátom a vért, kihagylak benneteket, és ti rajtatok nem lesz pusztító csapás, amikor megverem Egyiptom földjét. Tehát itt jelenik meg először az áldozati bárány képe, amely már Jézus Krisztusra mutat, aki meghalt a bűneinkért, akinek a vére kiontatott azért, hogy nekünk üdvösségünk lehessen. Ő ugyan a világ teremtése előtt kiválasztatott. Isten tehát már a világ teremtése előtt eltervezte, hogy elküldi a fiát, és általa megváltja a világot. Isten már akkor tudta, hogy az ember elbukik majd, és vétkezik, de mégis meg akarta mutatni az embernek az ő szeretetét, és ezért már a teremtés előtt eltervezte, hogy elküldi a fiát, aki magára veszi majd az emberek minden bűnét, és elszenvedi az atyától a bűnért járó büntetést, és meghal értünk, és helyettünk a kereszten. Ha bármikor kétségeink támadnának tehát Isten irántunk való szeretetével kapcsolatban, elég, ha a keresztre nézünk, ahol Isten megmutatta az ő szeretetét irántunk, ahol Jézus meghalt értünk akkor, amikor még mi az ő ellenségei voltunk. Ő ugyan a világ teremtése előtt kiválasztatott, de az idők végén jelent meg ti értetek, akik általa hisztek Istenben, aki feltámasztotta őt a halottak közül és dicsőséget adott neki, hogy hitetek Istenbe vetett reménység is legyen. Tisztítsátok meg lelketeket az igazság iránti engedelmességgel, képmutatás nélküli testvérszeretetre, egymást kitartóan, tiszta szívvel szeressétek. És bizony az evangélium üzenete a hívők számára valóban az, hogy szeressük egymást. A János 13-ban ezt mondja Jézus. Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást, ahogyan én is szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. Pál az 1 Korintus 13-ban pedig azt is leírja, hogy milyen szeretettel szeressük egymást. A szeretet türelmes, jóságos, a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel, nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél és mindent eltűr. A szeretet soha el nem múlik. Ilyen szeretettel kellene viseltetnünk egymás iránt. Tiszta szívvel, kitartóan, ahogyan Péter az első fejezet 22. versében mondja. Tehát tiszta szívből őszintén szeressétek egymást, ne egy hamis képmutató szeretettel, hiszen ebből is sokat találunk ma a világban. És ha mi ezzel a szeretettel szeretjük egymást Krisztus testeként, ez talán mindennél erőteljesebb üzenetet küld a világ felé. Mindakik nem romlandó, hanem romolhatatlan magból születtek újjá. Én már egyszer megszülettem fizikai értelemben egy romlandó magból, édesapám és édesanyám egységéből. Kettejük érdekes keveréke vagyok. Mindkettejüktől 23-23 kromoszómát kaptam, azonban nyilvánvaló az, hogy amikor fizikai értelemben megszülettem, akkor egy romlandó magból születtem, hiszen az évek során, ahogy egyre öregszem, testem egyre inkább leépül. Nem szabad azonban elfelejtenünk, hogy az igaz, hogy én fizikai értelemben romlandó magból születtem, de azóta újjá is születtem egy romolhatatlan magból is. Így tehát kaptam egy új életet, amely nem múlik el soha, amely örökkön örökké megmarad. Mint akik nem romlandó, hanem romolhatatlan magból születtek újjá, Isten élő és maradandó igéje által. Isten igéje volt az a maga szívemben, amely kikelése után egy új, szellemi értelemben vett életet adott nekem. A Zsidók 4.12-ben ezt olvashatjuk. Mert Isten igéje élő és ható, élesebb minden kétélű kardnál, és áthatol az elme és a lélek, az ízületek és a velők szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait. Jézus a Máté 13-ban a magvető példázatát mondta el tanítványainak. Íme kiment a magvető vetni, és vetés közben néhány mag az útfélre esett, aztán jöttek a madarak és felkapkodták. Mások sziklás helyre estek, mások tövises helyre estek, a többi pedig jó földbe esett és termést hozott. A tanítványok később megkérdezték tőle, hogy mit jelent ez a példázat, és Jézus ekkor ezt mondta nekik. A mező a világ, a mag pedig Isten igéje. Mi tehát egy romolhatatlan magból, vagyis Isten igéjéből születtünk újjá, és egy új életet kaptunk. Bár az én emberem szépen lassan elmúlik és leépül, a lélek engem minden nap megerősít és felfrissít. Lelki értelemben tehát erősebb és egészségesebb vagyok, mint korábban bármikor. Egy napon pedig a lelkem kiköltözik majd a testemből, ebből az idéglenes, kiöregedett sátorból, hogy beköltözzön abba a házba, amelyet Isten a saját kezével készített el számomra. Ez az én soha el nem múló, szeplőtlen, hervadhatatlan örökségem, amely a mennyben van fenntartva számomra. Mert minden test olyan, mint a fű, és minden dicsősége, mint a mező virága. Megszárad a fű, és a virága elhull, de az Úr beszéde megmarad örökké. Láthatjuk tehát, hogy vannak bizonyos dolgok, amelyek csupán múlandóak, de bizonyos dolgok megmaradnak örökké. És eközben ne feledjük, hogy bennünket Isten nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltatott meg, és ne feledjük azt sem, hogy újjászülettünk egy romolhatatlan magból, ami az Isten igéje. Az Úr beszéde pedig megmarad örökké. Jézus a Máté 24.35-ben a következőket mondja. Az ég és a föld elmúlik, de az én beszédeim nem múlnak el. A világegyetem tehát szépen lassan elmúlik, a nap is szépen lassan kihűl. Becslések szerint a nap legfeljebb még 15-20 milliárd évig bírja, de ha a nap kihűl is, Isten igéje örökre megmarad, és én is megmaradok, mert engem Isten igéje újjászült, és most már örök életem van. Valami örökkévaló van tehát a birtokunkban, amely soha nem múlik el, és ezáltal újjászülettünk, és örök életünk van. Levetve tehát minden gonoszságot, minden álnokságot, képmutatást, irigységet és minden rágalmazást, mint újszülött csecsemők, a hamisítatlan lelki tejet kívánjátok, hogy azon növekedjetek az üdvösségre. Mert megízleltétek, hogy jóságos az Úr. Sok gyülekezetben csak az emberek érzékeire próbálnak hatni, és versengenek az emberek kegyeiért azért, hogy ki mennyire tudja elvarázsolni az embereket, és mennyire tudnak hatni az érzelmeikre. Ezzel csak az a probléma, hogy nem ettől növekedünk, nem ettől válunk érettebbé az Úrban. Olyan ez, mint a fagyi. Nagyon finom és csábító, de nem túl tápláló. A szervezetünk nem tud belőle erőt meríteni, és ha csak fagyin élnénk, bizony gyorsan legyengülnénk. De ha Isten igéből táplálkoztál, és tudod az ő igéjéből, hogy jó az Úr és kegyelmes, akkor a megpróbáltatások idején ebből a meggyőződésből fogsz erőt meríteni. Ezért írja Péter, hogy mint újszülött csecsemők a hamisítatlan lelki tejet kívánjuk, hogy növekedhessünk. Pontosan ezt látom az újonnan megtért keresztények életében is. Nagy örömmel figyelem őket, és látom, hogy Isten igéjének minden szavát milyen buzgón isszák magukba. És amikor elmegyek a könyves asztal mellett, akkor mindig olyan hatalmas örömmel tölt el, amikor látom az embereket, hogy egy táskányi magnószalagot visznek magukkal, hogy azt meghallgathassák, és aztán egy egész táskányit hoznak vissza, hogy egy újabb nagy adagot vihessenek magukkal. Épp a közelmúltban látogatott meg engem egy házaspár Texasból. Kint élnek egy farmon a semmi kellős közepén, és csak azért jöttek ide hozzánk Kaliforniába, mert otthon mindig hallgatták az én tanításaimat és egy másik pásztor tanításait, és csak szerettek volna személyesen is meglátogatni bennünket és megköszönni ezt. Olyan nagy örömmel hallottam azt, hogy ők szinte habzsolták az egyik tanítást a másik után. Valóban szomjú hozzák Isten igéjét, és ez nagyszerű. Szeretném kihangsúlyozni tehát azt, hogy Isten igéje az, ami táplál bennünket, és ennek köszönhetően növekedhetünk. Nincs lelki értelemben vett növekedés Isten igéje nélkül. Különféle érzelmi megtapasztalásaink Isten igéje nélkül is lehetnek, de Isten igéje nélkül nem növekedhetünk. Járuljatok őhozzá, mint élő kőhöz, amelyet az emberek ugyan megvetettek, amely azonban Isten előtt kiválasztott és drága. Péter egy kemény legény volt, aki nem sokat vacakolt, mert például a Getsemáné kertben, amikor Júdás megérkezett a katonákkal, és a rómaiak egyértelműen túlerőben voltak, mégis kardot rántott, és elkezdett vele hadonászni. Péter egy bátor, impulzív ember volt, de csodálatos például az, hogy itt, amikor Jézusról beszél, akkor olyan szavakat használ, mint a drága. Ez a szó egy ilyen kemény legény szájából egészen különleges. Egészen csodálatos látni azt, hogy Isten hogyan formál bennünket oroszlánból szelíd galambá. Itt tehát Péter Jézus Krisztusra úgy utal, mint egy élő kőre. Az 5 Mózes 32-ben Mózes Istent kősziklának nevezi, a hamis isteneket pedig szikláknak, és azt mondja, hogy sziklájuk, vagyis hamis istenük nem ér fel a mi kősziklánkkal. Dániel könyvében Nabukodonozor király álmában egy szobrot lát, amely birodalmakat jelöl Babilonnal kezdődően, majd Babilon után egyéb birodalmak következnek, mint a perzsa, a görög, a római, végül majd pedig egy 10 nemzetből álló birodalom, amely uralni fogja a világot. A király álmában hirtelen egy kő zuhan le anélkül, hogy valaki hozzányúlt volna, ledöntötte a szobrot és darabokra zúzta az egészet. A Dániel 2.35-ben ezt olvashatjuk. A kő pedig, amely ledöntötte a szobrot, nagy heggyé lett, és elfoglalta az egész földet. Dániel később elmagyarázza a királynak, hogy mit jelent ez az álom, hiszen Isten elárulja Dánielnek a megfejtést. Eszerint a kő nem más, mint az eljövendő Jézus Krisztus. Ő lesz majd az a kő, aki véget vet a földi királyságoknak, és egy olyan királyságot támaszt, amely nem semmisül meg soha. Amikor Izrael gyermekei a pusztában barangoltak és vízért kiáltottak, Mózes Isten parancsa szerint fogta a botját, rácsapott a sziklára és vizet fakasztott abból. Az 1 Korintus 10.4-ben Pál ír arról a kőszikláról, amely Izrael gyermekeivel ment a pusztában, és azt mondja, hogy az a kőszikla Krisztus volt. Krisztus, akiből az élő víz ered, ugyanúgy az a víz, amely a kősziklából fakadt a sivatagban. Ez az életet jelentette Izrael gyermekei számára, mert nélküle szomjan haltak volna. De mi is kint keringtünk a pusztában, a bűneink sivatagában, és majdnem meghaltunk. Akkor lesújtottak Jézusra a kősziklára, miattunk és értünk, és az élet víze kiáradt a kősziklából. Mi pedig ittunk abból a vízből, és most már életünk van. A 4 Mózes 20-ban, amikor Izrael gyermekeinek ismét vízre volt szüksége, az Úr azt mondta Mózesnek, hogy parancsolja meg a sziklának, hogy adjon vizet. Mózes azonban feldühödött a panaszkodó tömegre, és azt mondta. Hallgassatok ide, ti lázadók! Fakasszunk-e vizet nektek ebből a sziklából? Azzal fölemelte Mózes a kezét, és kétszer ráütött botjával a sziklára, és vizet fakasztott abból. Mózes tehát ráütött a sziklára, ahelyett, hogy szólt volna hozzá, és ezzel egy nagy hibát követett el, amelynek a következményéért felelnie kellett. A sziklára elég lett volna egyszer rácsapni, amit ő már korábban megtett, másodszor már nem szükséges, mert Jézusnak sem kell újra és újra meghalnia a kereszten, hiszen ez egyszer elegendő volt. Most tehát, ha vízre szomjazunk, csak szólnunk kell a kősziklához, csak kiáltanunk kell Jézus Krisztushoz. Járuljatok őhozzá, mint élő kőhöz, amelyet az emberek ugyan megvetettek, ne feledjük, hogy a zsidók elutasították Jézust, mint messiást, amely azonban Isten előtt kiválasztott és drága. Ti magatok is, mint élőkövek, épüljetek fel lelkiházzá, ez az egyház, szent papsággá. A 9. versben királyi papságnak nevez majd bennünket az ige, itt pedig szent papsággá, hogy lelki áldozatokat ajánljatok fel, amelyek kedvesek Istennek Jézus Krisztus által. És mik is ezek a lelki áldozatok, amelyek felajánlására buzdít bennünket Péter? Az 55-ös Zsoltárban a következőket írja Dávid a 18-as verstől. Hiszen a véres áldozatot nem kedveled, és ha égő áldozatot adnánk, nem vennéd szívesen. Isten előtt a töredelmes lélek a kedves áldozat. A töredelmes és megtört szívet nem veted meg, Istenem. Dávid tehát egy lelki áldozatról beszél itt, amit felajánlhatunk Istennek, ez pedig a megtört szívünk. A zsidókhoz írt levél 13. fejezetében ezt olvashatjuk. Vigyük Isten elé a dicsőítés áldozatát mindenkor, azaz nevéről vallástevő ajkaink gyümölcsét. Vagyis amikor Isten dicsérjük, akkor lelki áldozatokat mutatunk be. Isten gyermekeiként mi egy szent papságot alkotunk, és a papok kiváltsága az Ószövetségben éppen az volt, hogy oda járulhattak Isten elé. Most pedig nekünk is, Isten gyermekeiként megadatott ez a kiváltság, és szabadon mehetünk elé, imádhatjuk, dicsérhetjük őt, és lelki áldozatokat mutathatunk be neki, amelyek kedvesek Istennek Jézus Krisztus által. Ha Jézus Krisztuson keresztül ajánljuk fel ezeket, akkor ezek kedvesek Isten előtt. Ezért áll ez az írásban. Íme leteszek Sionban egy kiválasztott drága sarokkövet, és aki hisz benne, nem szégyenül meg. Néktek a hívőknek drága kincs, a hitetleneknek pedig az a kő, amelyet megvetettek az építők, sarokkővé lett. Péterre egészen bizonyosan nagy hatást gyakorolt az a Zsoltár, amelyben ez az igerész megtalálható. Ugyanis amikor Pétert az apostolok cselekedeteinek 4. fejezetében a nagy tanács elé állították és kérdőre vonták, mert meggyógyította a templom előtt egy sánta embert, Péter a következőket válaszolja az ő vallatóinak. Ha minket majd beteg emberen gyakorolt jó tett felől vallattok, hogy mitől gyógyult meg, vegyétek tudomásul valamennyien Izrael egész népével együtt, hogy a názáreti Jézus Krisztus neve által, akit ti megfeszítettetek, akit Isten feltámasztott a halálból, ő általa áll ez előttetek egészségesen. Ez lett a sarokkő, amelyet ti, az építők megvetettetek, és nincsen üdvösség senki másban, mert nem is adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnének. Péter itt a 118. Zsoltárból idéz, amely valóban utal a messiásra, és amelynek a 22-es versében ezt olvashatjuk. Az a kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a sarokkő. Az Úrtól lett ez, csodálatos a mi szemünkben. Itt a 118-as Zsoltárban tehát egy proféciát találunk Jézus Krisztusra vonatkozóan, amely megjövendőli azt, hogy Jézust elutasítják majd a zsidó vallási vezetők. Mégis az Úr akarata az volt, hogy ő legyen a sarokkő, amelyre építenek, és valóban ő az a sarokkő, amelyre az egyház épül. Jézus is azt mondja, hogy erre a kősziklára építem az egyházamat. És melyik kősziklára? Péter azon felismerésére, hogy Jézus a messiás, az élő Isten fia. Erre a kősziklára épült át az egyház, Jézus Krisztus ez a szikla, a sarokkő, az élő Isten fia. A legenda szerint, amikor Salamon templomát építették, a köveket, amelyeket a templomhoz felhasználtak, nem az építkezés helyén fejtették, és nem is ott faragták méretre. A legenda szerint olyan pontossággal faragták ki ezeket a köveket, hogy azok tökéletesen illeszkedtek egymáshoz, vagyis a templom építésénél semmiféle kötőanyagot nem kellett használni, hogy a hézagokat betömjék és a köveket összetartsák. Mivel pedig sem a kőfejtés, sem a kőfaragás nem az építkezés helyén történt, viszonylag csendesen épült Salamon temploma, hiszen nem volt sem a kőfejtőktől, sem a kőfaragóktól hangos az építkezés helye. A legenda szerint az egyik nap érkezett egy kő a kőfejtőből, amelyet már készre faragtak, a templomépítő munkások azonban nem találták meg ennek a kőnek a helyét, nem tudták beilleszteni, és ezért félredobták. Amikor azonban a templom készen állt, rádöbbentek arra, hogy a sarokkő hiányzik. Ezért követeket küldtek a kőfejtőbe, mondván most már minden készen áll, küldhetitek a sarokkövet, mert már csak ez hiányzik. A kőfejtőből azonban visszaüzentek nekik, hogy azt már régen elküldtük. Miközben a munkások vitatkoztak a kőfejtőkkel, az egyik munkás véletlenül megtalálta azt a követ, amelyet korábban félredobtak, és ekkor döbbentek rá, hogy ez az a kő, amelyet kerestek, ez a sarokkő. Nagyon érdekes, hogy később Jézussal is ez történt. Az a kő, amelyet megvetettek az építők, sarokkővé vált. Péter az Apcsel 4.12-ben még azt is hozzáteszi, hogy nincsen üdvösség senki másban, mert nem is adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnének. Megütközés kövévé és botránkozás sziklájává lett. Itt tehát egy kettősséget látunk Jézusban. Egyrészt ő az a sarokkő, amelyre ráépül az egyház, másrészt azonban sokan megütköznek és megbotránkoznak rajta. A zsidók számára is a megütközés kövévé vált Jézus, mert egyszerűen nem értették meg, hogy a messiásnak meg kell halnia. Így Jézus a szemükben a botránkozás sziklájává lett. Pál az 1 Korintus 18-ban a következőket írja. Mert a keresztségről szóló beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözülünk, Istennek ereje. Mi a megfeszített Krisztust hirdetjük, aki a zsidóknak ugyan megütközés, a pogányoknak pedig bolondság, de maguknak az elhívottaknak, zsidóknak és görögöknek egyaránt, az Isten ereje és az Isten bölcsessége. Folytatva Péter levelében, sarokkővé lett, megütközés kövévé és botránkozás sziklájává, azok beleütköznek, mert nem engedelmeskednek az igének. Ők erre is rendeltettek. Itt megint csak azt látjuk, hogy Isten itt előre tudta, hogy ők nem engedelmeskednek majd. Ezért mondja azt, hogy ők erre is rendeltettek. Ti azonban választott nemzetség vagytok. Jézus a János 15.16-ban ezt mondja. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak ki, és rendeltelek titeket arra, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek. Vissza Péterhez. Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok. Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Tehát Istennek ez volt a célja velünk, hogy hirdessük annak a nagy tetteit, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságába hívott el bennünket. Amikor Pál Agrippa király előtt tett bizonyságot és arról beszélt, hogy mire hívta előtt az Isten, az apostolok cselekedeteinek 26. fejezetében a következőket mondja az Úr szavait idézve. Megoltalmazlak e néptől és a pogányoktól, akikhez küldelek. Azért küldelek el, hogy nyisd meg a szemüket, hogy a sötétségből a világosságra és a Sátán hatalmából az Istenhez térjenek, hogy az én bennem való hitáltal megkapják bűneik bocsánatát és örökséget nyerjenek azok között, akik megszenteltettek. Vissza Péter leveléhez, akik egykoron nem az ő népe voltatok, most pedig Isten népe vagytok, akik számára nem volt irgalom, most pedig irgalomra találtatok. Szeretteim, kérlek titeket, mint jövevényeket és idegeneket. Itt Péter már a hívő ember és a világ viszonyára utal. János a következőket írja az 1 János 2.15-től. Ne szeressétek a világot, se azt, ami a világban van. Ha valaki szereti a világot, abban nincs meg az Atya szeretete. Mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága, a szem kívánsága, az élettel való kérkedés nem az Atyától, hanem a világtól van. Péter pedig a következőket írja az 1 Péter 2.11-ben. Szeretteim, kérlek titeket, mint jövevényeket és idegeneket, tartózkodjatok a testi vágyaktól, amelyek a lélek ellen harcolnak. Hiszen ha nem tartózkodunk ezektől, tönkretesznek bennünket. Tisztességesen éljetek a pogányok között, hogyha valamivel rágalmaznak titeket, mint gonosztevőket, a ti jó cselekedeteiteket látva, dicsőítsék Istent a meglátogatás napján. Vagyis Péter azt mondja, hogy legyen a ti életetek bizonyság a világ előtt, még akkor is, ha ki nem állhatnak benneteket, ha gúnyolnak benneteket, akkor is éljetek úgy, hogy életetek bizonyság legyen előttük Istenről. Az elragadtatás napján, amikor Isten kiemeli az ő gyermekeit ebből a világból, rá fognak jönni, hogy mi valóban a helyes dolgot tettük azzal, hogy Istent követtük, Isten dicsértük és őt hirdett. Engedelmeskedjetek minden emberi rendnek az Úrért, akár a királynak, akár a legfőbb hatalomnak. Péter tehát azt mondja, hogy engedelmeskedjünk, rendeljük magunkat alá ennek a rendnek, mert ez is része annak, hogy életünk bizonyság legyen a világ előtt. Bizony vannak olyan törvények és szabályok, amelyek megnehezítik az életet, de keresztényként mégis tartsuk be azokat. Akár a helytartóknak, mint akiket ő küld a gonosztevők megbüntetésére és a jót cselekvők megdicsőülésére. Mert Isten akarata az, hogy jót cselekedve némítsátok el az értelmetlen emberek tudatlanságát. Az a fajta hozzáállás tehát, amelyet például a Jehova tanúinak esetében látunk, hogy nem hajlandók tisztelegni a nemzeti lobogó előtt, nem igazán tekinthető egy biblikus hozzáállásnak. Hiszen engedelmeskednünk kell az emberi rendnek az Úrért, még akkor is, hogyha nehéz, mert Isten akarata az, hogy ezáltal elnémítsuk az értelmetlen emberek tudatlanságát. Mint szabadok, nem úgy, mint akik a szabadságot a gonoszság takarójául használják, hanem mint Isten szolgái. És most ismét visszakanyarodok a karácsonyhoz. Én teljesen szabad vagyok. Szabad vagyok arra, hogy megünnepeljem a karácsonyt, és szabad vagyok arra is, hogy ne ünnepeljem meg. Szabad vagyok arra, hogy feldíszítsem a karácsonyfát, és szabad vagyok arra, hogy ezt ne tegyem. Ne akadjunk fenn ilyen dolgokon. Ne törvényeskedjünk, mert Isten nem ez alapján szeretne velünk egy kapcsolatot kialakítani, hanem ő egy szeretetteljes kapcsolatra vágyik velünk. De vigyáznom kell arra is, hogy ne éljek vissza a szabadságommal. Arra már nem vagyok szabad, hogy a testem kívánságai szerint éljek, arra azonban szabad vagyok, hogy többé ne éljek a testem kívánságai szerint. És ez hatalmas dolog, mert a nem hívőknek nincs meg ez a fajta szabadságuk, ők ugyanis a saját testük rabszolgái. Mi viszont szabadok vagyunk Krisztusban. De mire is? Arra, hogy többé nem kell a testünk szerint éljünk, Istennek hála. Mindenkinek adjátok meg a tiszteletet, a testvéreket szeressétek, az Istent féljétek, a királyt tiszteljétek. Ti szolgák pedig teljes félelemmel engedelmeskedjetek uraitoknak, ne csak a jóknak és méltányosoknak, hanem a kíméletleneknek is. Mert kegyelem az, ha valaki Istenre néző lelkiismerettel tűr el sérelmeket, amikor igazságtalanul szenved. De milyen dicsőség az, ha kitartóan tűritek a hibáitok miatt kapott verést. Ha a szolga valamilyen hibát követett el, bizony gyakran megtörtént, hogy az ura jól megverette érte. Péter itt azt kérdezi, hogy milyen dicsőség van abban, ha ezt kitartóan tűritek, hiszen ti hoztátok a saját fejetekre a bajt. Ellenben, ha kitartóan cselekszitek a jót és tűritek a szenvedést, az kedves az Isten szemében. Szenvedni valamiért úgy, hogy nem is mi vagyunk érte a hibásak? Hát ezt nem szoktuk szeretni. Bizony mennyire tudunk sírni olyankor, amikor olyanért büntetnek meg bennünket, amit nem is mi követtünk el. Erről bizony az édesapám jut eszemben, aki nagyon hirtelen haragú, nagyon impulzív ember volt, ösztönösen azonnal reagált, és csak később gondolkozott. A kisöcsém, aki nálam 7 évvel fiatalabb volt, ezt nagyon jól tudta, és gyakran ki is használta ezt. Azért hozzá kell tennem, hogy nagyon szerettük őt, hiszen ő volt a család kedvence. Az édesapám azt mondta édesanyámnak, hogy veszek neked egy kedileket, hogyha egy vörös hajú, szeplős kisfiúval ajándékozol meg. És pontosan ez történt. Az öcsém valóban egy vörös hajú, szeplős fiúcska volt. Hadd tegyem hozzá, hogy az édesanyám nem kapott kedileket, csak parfümöt az édesapámtól, de azért ez is valami. Szóval emlékszem, hogy a kisöcsém gyakran azt csinálta, hogy elkezdett torkaszakadtából ordítani, és akkor beviharzott az édesapánk, és a nadrág szíjával jól elfenekelt engem és a másik testvéremet. vagy miután ezt megtette, megkérdezte tőlünk, hogy mi történt. Az öcsém tehát tudta, hogy az édesapánk először elfenekel bennünket, és csak utána kérdezi meg, hogy mi történt, úgyhogy sokszor ezzel próbált zsarolni bennünket. Ha olyanra készültünk, ami neki nem tetszett, akkor nagy csibészül azzal fenyegetőzött, hogy mindjárt elkezd ordítani, és akkor tudtuk, hogy mi következik. A végén persze mindig kiderült, hogy sokszor nem érdemeltük meg az elfenekelést, és akkor az édesapánk bocsánatot kért tőlünk, de mi mindig nagyon sérelmeztük azt, amit tett, és szörnyen bántunk vele emiatt. Felhúztuk az orrunkat, és sértetten jártunk fel és alá. Valójában azonban én úgy gondoltam, hogy amúgy is nagyon sok turpisságot követtem el, ami miatt egy jó elfenekelést mindig megérdemeltem volna, de nem kaptam meg. Mert soha nem jutott az az édesapám fülébe, úgyhogy ha jól megnézem, még mindig kevesebb verést kaptam, mint amennyit valójában megérdemeltem volna. Még akkor is, ha a kisöcsém miatt sokszor igazságtalanul fenekeltek el. Péter tehát azt mondja, hogy ha te a saját hibádból szenvedsz, akkor ne csodálkozz, mert tudnod kellett volna, hogy ez vár rád. De ha igazságtalanul szenvedsz, ha kitartóan cselekszed a jót és tűröd érte a szenvedést, az kedves az Isten szemében. Ha tehát megvernek vagy ártatlanul és igazságtalanul üldöznek bennünket, ahelyett, hogy dűbe gurulnánk és elkezdenénk fenyegetőzni, viseljük azt el türelmesen. Hiszen erre hivattatok el, mivel Krisztus is szenvedett értetek és példát hagyott rátok, hogy az ő nyomdokait kövessétek. Ő nem tett bűnt, álnokság sem hagyta el a száját, nem viszonozta a gyalázást. Amikor szenvedett, nem fenyegetőzött. Ézsaiás 53. Mint a bárány, ha vágóhídra viszik, vagy mint a juh, mely némán tűri, hogy nyírják, ő sem nyitotta ki a száját. Mikor gyalázták, nem viszonozta a gyalázást, amikor szenvedett, nem fenyegetőzött, hanem rábízta ezt arra, aki igazságosan ítél. És nekünk is ezt kellene tennünk Jézus példáját követve, amikor olyan dolgok történnek velünk, amelyeket esetleg nem érdemlünk meg. Adjuk át azokat Istennek, bízzuk rá ezeket a dolgokat, ahelyett, hogy fenyegetőznénk, és megpróbálnánk bosszút állni. Jézus a Lukács 6.32-től a következőket mondja. Ha azokat szeretitek, aki szeret titeket, mi a jutalmatok? Hiszen a bűnösök is szeretik azokat, akik őket szeretik. Ti azonban szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót, legyetek irgalmasak, ahogyan atyátok is irgalmas. Vagyis Jézus azt mondja, hogy ebből látszik majd meg az, hogy Isten szeretete bennetek lakozik. Tehát nagyon fontos lenne az, hogy mindent át tudjunk adni Istennek. Ha üldöznek, ha igazságtalanul vádolnak, adjuk azt át Istennek, bízzuk azt ő rá, és ha ezt megtesszük, Isten lesz az, aki eljár majd az ügyünkbe. Ha azonban te mégiscsak 10 körömmel ragaszkodsz ahhoz, hogy te védd meg magadat, akkor Isten megengedi ezt neked. De ha az Úr kezébe helyezzük le az egészet, és hagyjuk, hogy ő legyen az, aki helyreállítja a dolgokat, akkor ezt ő meg is teszi. Tanuljunk tehát meg valóban mindent átadni Istennek, és mindent rábízni. Péter is erre buzdít bennünket ebben a levélben, a 4. fejezet 19. versében. Akik tehát az Isten akaratában reménykednek, azok is jó cselekedetekre ajánlják lelküket a hű teremtőnek. Kövessük tehát Jézus példáját, akit szintén igazságtalanul ítéltek el, de ő mégsem gyalázta azokat, akik kínoszták őt. Sőt, mi több, ahogyan keresztre szögezték őt, mit is imádkozott? Azt, hogy Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit tesznek. A Máté 5.47-ben Jézus a következőket mondja. Szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket. Amikor szenvedett, nem fenyegetőzött, hanem rábízta ezt arra, aki igazságosan ítél. És mi volt Jézus utolsó kiáltása a kereszten? Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet. Bűneinket maga vitte fel testében a fára. Jézust igazságtalanul ítélték el. Jézus bűntelen volt, neki nem volt miért szenvednie. A mi bűneinkért szenvedett, mert elhordozta a mi bűneinket, és a mi bűneinkért halt meg. Bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy miután meghaltunk a bűnöknek, az igazságnak éljünk, az ő sebei által gyógyultatok meg. Egyesek ez alatt a gyógyulás alatt csupán egy lelki értelemben vett gyógyulást értenek, szerintem azonban nem csak erről van szó. Mert olyanok voltatok, mint a tévejgő juhok, de most megtértetek lelketek pásztorához és gondviselőjéhez. Itt Péter szabadon idéz az Ézsaiás 53-ból. Mindnyájan tévelyektünk, mint a juhok. Mindenki a maga útját járta, de az Úr őt sújtotta mindnyájunk bűnéért. Pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze, ő bűnhödött, hogy nékünk békességünk legyen, az ő sebei árán gyógyultunk meg. Mivel azonban Jézus magára vette bűneinket, dicsőséges üdvösségünk, élő reménységünk és egy soha el nem múló, szeplőtlen, romolhatatlan örökségünk lehet. Ebben örvendezhetünk, mert most már miénk az örök élet Jézus Krisztus által, és mi is örökösei vagyunk az ő örökkévaló országának, és vele együtt élünk és uralkodunk majd örökkön örökké. Micsoda reménysége van Isten gyermekeinek, és micsoda dicsőséges jövő vár rájuk.